Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai műsorunk tartalmából. A Szentatya klinikai állapota továbbra is kritikus, de stabil. Éjszaka nyugodtan aludt. Rózsafüzér Tagle bíborossal Ferenc pápáért. Érezze a keresztények közelségét. Lássuk meg Isten jelenlétét a kicsinységben. Közétették Ferenc pápa szerdai katekézisét. Geleger érsek döntő kérdéseket vetett fel az Emberi Jogi Tanács Genfi ülésén.
A Szentatya klinikai állapota továbbra is kritikus, de stabil. Éjszaka nyugodtan aludt. A keddesti szentszéki közlemény szerint Ferenc pápa klinikai állapota továbbra is kritikus, de stabil. Szerda reggel jelentés szerint nyugodtan töltötte az éjszakát. Február 26-án szerda reggel 8 órakor a szentszéki sajtóiroda közleményben jelezte, a pápának nyugodt éjszakája volt és pihen. A szentszéki sajtóiroda február 25-én, kedd este 8 órakor kiadott közleménye a pápa egészségi állapotáról, aki 12 napja a Gemelli klinikán ápolnak. A Szentatya klinikai állapota továbbra is kritikus, de stabil. Nem volt akut légzési tünete, és a vérkeringési paraméterek továbbra is stabilak. Este a kétoldali tüdőgyulladásának radiológiai megfigyelése céljából tervezett CT vizsgálaton esett át. A prognózist az orvosok továbbra is fenntartják maguknak. Reggel, miután megáldozott, folytatta a munkáját. Rózsafüzér Tagle bíborossal Ferenc pápáért. Érezze a keresztények közelségét. Kedden este folytatódott a hétfőn megkezdett rózsafüzér ima a Szent Péter Bazilika előterében. Ezúttal Tagle bíboros vezette a közös imát, amelynek végén a Szentlélek segítségét kérte, hogy jöjjön emberi gyengeségünk oltalmára, hogy a hitben állatatosan kitartva, növekedjünk a szeretetben, és járunk együtt egészen a boldog reménység céljáig menően. Február 25-én kedden este 9 órakor ismét ezrek imádkozták a rózsafüzért a Szentatya gyógyulásáért a Szent Péter Bazilika előtt, amelyet a Vatikán város kormányzósága kezdeményezett. Ezúttal a fájdalmas rózsafüzér titkait imádkozták, amit Luis Antonio Tagle, Fülöp-szigeteki bíboros, az evangelizálásért felelős dikasztérium pro-prefektusa vezetett. A Szűz Mária egyházanyja kettkép előtt mondott imádságon részt vettek Mauricio Gambetti, Baldassare Reina, Robert Francis Prevost, Giovanni Laiolo, Raymond Leo Burke, José Tolentino de Mendoza, Robert Sarach, Mario Grech, Rolandas Makrickas bíborosok és Rafaella Petrini nővér, a Vatikán Városállam Kormányzósága pápai bizottságának elnöke, aki március 1-ével lép hivatalába. Tagle bíboros a rózsafüzér ima lezárásaként így fohászkodott: kérjük az Urat, küldje el szentelkét, hogy segítsen minket gyengeségünkben, hogy a hitben kitartva növekedjünk a szeretetben, és együtt járjunk az áldott reménység céljához.
Lássuk meg Isten jelenlétét a kicsinységben. Közzétették Ferenc pápa szerdai katekézisét. Noha a szerdai általános pápai audiencia elmaradt, mivel a Szent Atyát kórházban kezelik tüdőgyulladással, közzétették katekézisét, amelyet erre az alkalomra készített. A tanítás Jézus gyermekkoráról szól, folytatva a Szent Évi sorozatot, ezúttal Simeon és Anna, a két idős ember példájáról, akik a templomban bemutatott Jézusban meglátták Isten fiát, aki a mi reményünk. Meglátta szemem üdvösségedet. A lélek indítására Simeon elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet. A Jézus gyermekség történetét elbeszélő 7. katekézisében a pápa a templomi bemutatás misztériumáról elmélkedik. Lukács evangélista leírja, hogy Mária és József engedelmeskedtek az Úr törvényének és az előírásoknak. Bár Izraelben nem volt kötelező bemutatni az újszülöttet a templomban, mégis aki hallgatott az Úr szavára, az fontosnak tartotta ezt a gyakorlatot. Így tett Anna, Sámuel próféta édesanyja is, aki meddő volt. Isten meghallgatta imáját, és neki fia született, akit elvitt a templomba, és örökre az Úrnak ajánlott fel. Jeruzsálemben, a Szent Városban vagyunk tehát, ahol később Jézus egész nyilvános szolgálatát végzi, ahol beteljesíti küldetését. Mária és József nem csak egy család, egy nép, az Istennel való szövetség történetébe ágyazzák be Jézust, hanem gondoskodnak róla, fölnevelik, bevezetik a hit és a vallás gyakorlás légkörébe. Ők maguk is apránként rájönnek, hogy ez a hivatásuk jóval túlnő rajtuk. A templomban, az imádság házában a Szentlélek megszólítja egy idős férfi szívét. Ő Simeon, Isten szent népének tagja, aki felkészült a várakozásra és a reménységre, várja, hogy beteljesedjék Isten ígérete, amelyet Izraelnek tett a próféták által. Simeon megérzi a templomban az Úr felkentjének jelenlétét, meglátja a fényt, és oda megy a gyermekhez, aki értünk született, a béke fejedelméhez. Átöleli a kicsi és védtelen gyermeket, aki a karjában nyugszik, de valójában Simeon lel vigaszra és teljességre azáltal, hogy magához szorítja őt. Hálás szívvel énekli meg örömét, és szavai ma az egyház esti imádságában köszönnek vissza. Bocsásd el most szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, hiszen már látták szemeim az üdvösséget, amit minden nép számára rendeltél, világosságul a pogányok megvilágítására és dicsőségére népednek, Izraelnek. Simeon öröme azé az emberé, aki megismerte az Urat, és át tudja adni az embereknek az Izrael megváltójával történt találkozás élményét. Ő a hit tanúja, amit ajándékba kapott, és most elmondja a többieknek. A remény tanúja, mely nem csal meg. Isten szeretetének tanúja, mely örömmel és békével tölti meg az ember szívét. Ezzel a lelki vigasszal eltelve az idős Simeon nem úgy tekint a halálra, mint a végre, hanem mint beteljesedésre, teljességre. Nővéreként várja a halált, ami nem semmisít meg, hanem bevezet az igazi életbe, amit ő már megízlelt és amiben hisz. Azon a napon nem Simeon az egyetlen, aki meglátja a megtestesült üdvösséget a gyermek Jézusban. Ugyanezt történik az idős özvegyasszonnyal, Annával is, aki a templom körüli szolgálatnak és imának szenteli életét. Amikor meglátja a gyermeket, Anna Izrael istenét ünnepli, aki a kisdedben megváltotta népét, és ezt elmondja másoknak, bőkezűen terjesztve a prófétai igét. A megváltás énekével a két idős ember a jubileumot hirdeti az egész népnek és az egész világnak. A jeruzsálemi templomban újra fellobban a szívekben a remény, mert itt lépett be Krisztus, a mi reményünk. Kedves testvérek, kövessük mi is, Simeon és Anna, a remény zarándokainak példáját, akik tiszta tekintetükkel képesek túllátni a látszaton, akik megszimatolják Isten jelenlétét a kicsinségben, akik örömmel fogadják Isten látogatását, és újra fellobbantják a reményt testvéreik szívében, zárul Ferenc pápa szerdai katekézise.
Geleger érsek döntő kérdéseket vetett fel az Emberi Jogi Tanács genfi ülésén. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára felszólalt az Emberi Jogi Tanács 58. rendes ülésén Genfben. Paul Richard Geleger érsek február 25-én kedden mondott beszédet az Emberi Jogi Tanács három különböző ülésén, amelyek a halálbüntetés, a globális adósság igazságos kezelése és a jelenlegi geopolitikai környezetben az emberi jogok előtt álló szélesebb körű kihívások témáival foglalkoztak. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára megismételte a Szentszék határozott álláspontját, miszerint a halálbüntetés elfogadhatatlan, mert támadás a személy sérthetetlensége és méltósága ellen. Kiemelte azt a tényt, hogy a modern igazságszolgáltatási rendszerek rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyek megvédik a társadalmat anélkül, hogy halálbüntetéshez folyamodnának, ami kizárja a megváltás és a rehabilitáció minden lehetőségét. Geleger érsek idézte Ferenc pápa felhívását a Szent Év kapcsán, amely irgalmas cselekedetekre szólít fel, beleértve a büntetés megváltoztatását is, megerősítve azt a meggyőződést, hogy egyetlen hatóságnak sincs joga más életének kioltására. Nincs olyan adósság, amely lehetővé tenné, hogy bárki, beleértve az államot is, mások életét követelje, jelentette ki a szentszéki képviselő. Geleger érsek a globális adósságról szóló magas szintű ülésen rámutatott a fejlődő nemzetekre nehezedő adósság aránytalan terhére. Kiemelte, hogy a világ lakosságának csak nem fele él olyan országokban, ahol többet költenek adósságszolgálatra, mint olyan alapvető szolgáltatásokra, mint az egészségügy és az oktatás. A legnagyobb szenvedés, amely mind a strukturális kérdésekre, mind a személyes viselkedésre vezethetők vissza, a szegény és eladósodott országok lakosait sújtják, akik nem felelősek ezért a helyzetért, mondta. Megjegyezve, hogy a globális államadósság 2023-ban elérte a 97 billió dollárt, és a fejlődő országoknak kell a legkeményebb következményekkel szembenézniük, Geleger érsek rámutatott, hogy a globális dél országai küzdenek a fenntartható fejlődés finanszírozásáért, miközben törlesztik a külső adósságokat, gyakran polgáraik jólétének rovására. A pápa a Szent Évvel kapcsolatos felhívására utalva, amelyben jelentős adósság elengedésre szólított fel, Geleger érsek hangsúlyozta, hogy a gazdasági igazságosságnak az emberi méltóságot kell előtérbe helyeznie az anyagi haszonnal szemben. Felhívta a figyelmet az ökológiai adósság fogalmára is, ahol a gazdagabb nemzetek méltányos ellentételezés nélkül részesülnek a szegényebb országok környezeti erőforrásaiból, tovább mélyítve ezzel a globális egyenlőtlenségeket. Nem helyes fizetést követelni vagy elvárni, ha egy ország lakossága az alapvető szükségletekhez sem jut hozzá, nyomatékosította a szentszéki képviselő Ferenc pápát idézve. Geleger érsek az Emberi Jogi Tanács magas szintű üléséhez intézett beszédében az élethez való jogot helyezte minden emberi jogi vita középpontjába. Elítélte az emberi méltóságot érintő minden fenyegetést, a halálbüntetéstől kezdve a kiszolgáltatott népesség nem megfelelő támogatásáig, beleértve a lakóhelyüket elhagyni kényszerült embereket és a meg nem születetteket. A demográfiai válságra utalva hangsúlyozta az élet, a család és az anyaság megbecsülésének fontosságát. Emlékeztetett a pekingi konferencia közelgő 30. évfordulójára, és kérte, hogy ismerjék el a nők egyedülálló hozzájárulását a társadalomhoz, és biztosítsák, hogy a szakpolitikák támogassák szerepüket a közéletben és a magánéletben egyaránt. Sok szegény ország adósságválságával kapcsolatos kérdések mérlegelésekor figyelembe kell venni a fejlődéshez való jogot, jelentette ki Geleger érsek, igazságosabb nemzetközi pénzügyi rendszer kialakítását sürgetve. A kényszerített kitelepítés kérdésével foglalkozva megerősítette a Szentszék álláspontját, miszerint a migránsokkal és a menekültekkel méltó módon kell bánni, és biztonságos, legális utat kell biztosítani számukra. Ferenc pápát idézte, aki soha nem fárad bele a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek jogainak és méltóságának védelmezésébe, akiket nem tehernek kell tekinteni, hanem olyan egyéneknek, akiknek önmagukból fakadó méltósága van, és potenciálisan hozzájárulnak a társadalomhoz. Nem lehet őket mozgatható tárgyként kezelni. Méltósággal és erőforrásokkal rendelkeznek, amelyeket felkínálhatnak másoknak, állapította meg a szentszéki képviselő. Geleger érsek beszédét a nemzetközi közösséghez intézett felhívással zárta, hogy munkálkodjanak a rendszer szintű változás érdekében. Sürgette a politikai döntéshozókat, hogy utasítsák el az olyan büntető intézkedéseket, mint a halálbüntetés, keressenek igazságos megoldásokat a globális adósságválságra, és tartsák tiszteletben minden ember méltóságát. A Szentszék továbbra is emlékeztetni fog arra, hogy nem a profit az egyetlen kritérium a gazdaság mérésére. A fő kritérium az emberi személy méltósága, erősítette meg Geleger érsek. Befejezésül a szentszéki képviselő emlékeztette hallgatóságát, hogy a szentévi hagyomány adósság elengedésre szólít fel, hogy megerősítse a szolidaritást és az igazságosságot, amely figyelembe veszi mindenki szükségleteit és hozzájárulását a harmónia és a béke érdekében. Jelenlegi helyzetünk súlyossága azonnali cselekvést követel, figyelmeztetett Geleger érsek a genfi ülésen. Ambiciózus adósságkönnyítést és adósságeltörlést kell kitűzni a fontos célnak. Ebben az értelemben új, emberközpontú, kreatív és méltányosságra, igazságosságra és szolidaritásra épülő nemzetközi pénzügyi felépítményre van szükség. Az ENSZ három pillérének egyike az emberi jogok érvényesítése és tiszteletben tartása. Az ENSZ legfontosabb emberi jogi testülete a 47 tagú emberi jogi tanács. A testület évente 3 alkalommal ülésezik Genfben. Az emberi jogi tanács rendszeresen napirendjére tűzi a legsúlyosabb válságokat, és ennek keretében vizsgálja az adott országban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket. A testület olyan tematikus kérdésekkel is foglalkozik, mint a szólás és gyülekezési, illetve a vallásszabadság, a nők, a gyermekek, a fogyatékossággal élő személyek jogai, a demokrácia és jogállamiság, népirtás megelőzés, rasszizmus, a halálbüntetés alkalmazása, a kisebbségek helyzete, az emberi jogi jogvédők helyzete, valamint a terrorizmussal szembeni fellépés és az emberi jogok kapcsolata. Magyarország az emberi jogi tanács létrejötte óta 2010-ben, a 2009 és 2012-es, valamint a 2017 és 2019-es ciklusban vett részt tagként a tanács munkájában. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Programajánló következik.